Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk be most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk létára, vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk János evangéliumában, a 6. fejezet első versétől a 15. versig a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy verssel szeretném kezdeni, amit a mai napon küldött lelkész testvérünk. Valamikor mondtam, hogy mennyire igaz az mindenkire, ránk lelkészekre is, hogy fontos az, hogy imádságban hordozzuk egymást. Ő egy olyan lelkész testvér, aki megjárta az alkoholizmusnak a mélységét. Végtelen erős csend címmel így szól rövid versecskéje: ma nagyon kell az Isten végtelen erős csendje. A mindenségnek ritmusa van, remekbe szapott rendje. Ne törj, ne zúzz, egy szót se szólj. Hallgasd az Istent szótlanul. Ma nagyon kell az Isten végtelen erős csendje. Mi széjjel vertük szavakkal, most szedi Isten rendbe. Mindig ilyen alkalom az Isten tisztelet, amikor mi széjjel verjük az Istennek a rendjét, legyen az akár a mi kis településünk, legyen akár a mi kis országunk, legyen a mi nagyvilágunk, látjuk azt, hogy az ember széjjel veri a rendet. Legalább egy napot adjunk az Istennek, hogy szedje rendbe az életünket. Mert hogyha nem vagyunk ott, ha nem halljuk az Isten igéjét, akkor hogyan tudjuk, hogy mit kell tenni? Ezek az emberek, akikről szó van, azok nyilván hallották, hogy na most le kell ülni és várni, hogy mit tesz az Úr Jézus. Ha nincsenek ott, ha nem hallják az ő szavát, akkor mi is lesz? Múlt vasárnap ókuli vasárnapja volt, ugye szemeim állandóan az Úrra néznek. Aki nem tud latinul, az is tudja, hogy ez az okuláréval van összefüggésben, tehát a látással. És amikor a hittanos tájékoztató volt az elmúlt héten az iskolában, itt Nagytartsán, apropó, hiszen hihetetlenül jó élményem volt, amikor most bementem helyettesíteni az iskolába pénteken, és mivel nekem van másik három iskolába is bejárásom, láttam, hogy ahhoz képest mennyivel nagyobb a fegyelem, a rend. Hihetetlen jó volt tapasztalni, mondtam is a tanároknak, hogy nagyon-nagyon jó érzés ez. Szóval azon a szülői értekezleten, ahol a hittanórákról kellett beszélni, idéztem is, hogy az elmúlt vasárnap ókuli vasárnapja volt, és hogy igazából arról van szó, hogy a hittanórákon egy óriási szanszot kapnak a gyerekek, egy nagyon nagy esélyt arra, hogy az életet több aspektusból nézhessék. Hogy ne csak egy tudományos szempontból nézzék az életet, hogy hogyan is jött létre a világ, hogyan jött létre az élet, hanem meg tudják látni egy másik irányból is, hogy miért jött létre az élet, hogy miért vagyunk. De ez nem csak erre vonatkozhat, és próbálhatjuk összeilleszteni a tudományos és vallásos világnézetet, és megnézni azt, hogy miért egészítik ki egymást, és miért nincsenek egymással ellentétben, hanem egészen más területen is előjönnek ezek a kérdések, hogy most akkor hogyan jött létre az a helyzet, amiben belekerültem? Hogyan jött létre az a családi helyzet? Hogyan jött létre az a konfliktus a munkahelyen? Hogyan jött létre ez? Hogyan jött létre az? Na de a másik oldal. Miért jött létre? Miért engedte az Isten, hogy ez létrejöjjön? Vagy miért kerültem bele? Milyen háttere van az én lelkemben annak, hogy így teszem a dolgaimat? Miért? Mi a célja az Istennek ezzel? Nagyon fontos, hogy ne ilyen kétdimenziós vagy háromdimenziós látása, csökkent látása legyen a gyerekeknek, persze nekünk, hanem belépjünk a négydimenziós gondolkodásba. Hogy Isten gondolatait, ha nem is érthetjük meg, hiszen ezt tudjuk, hogy nem érthetjük meg. De egy picikét közelebb kerüljünk. Tehát igazából arról van szó, hogy a hitta, meg egyáltalán az ige hallgatás, az egy ilyen multifokális szemüveget jelent a mi számunkra. Egy ilyen progresszív látást hoz létre. Érdekes különben, hogy pont ellenkezőre gondolják a nem hívők, és azt gondolják, hogy a hit az egy ilyen beszűkült látásmód. Nem. Amikor belekerül az ember, akkor azt látja, hogy hát kitágul a perspektíva. Az örök élet felé tágul a perspektíva. Tehát éppen ezért a látás az öröm. És így kapcsolódik az ókuli vasárnapja a mai vasárnaphoz, a létáréhoz, az örvendjetek vasárnapjához. Tehát, hogy benne van itt az örvendjetek vasárnap a bőti időszak közepében. Óriási öröm látni. Mindig előttem van Bartimeusnak a jelenete a Jézus élete színű filmben, amikor hihetetlen átéléssel mondja, hogy látok, újra látok, és esik térdre, és akkor úgy belegondolok ebbe, hogy tényleg, hát ez mekkora dolog. Csak ez a háromdimenziós látás is, hogy mekkora dolog ám. És akkor az ember egy pluszt kap az Istentől, egy másik aspektust is. Ezért hív fel bennünket a mai introitus, hogy örülj Jeruzsálemmel. Ugye a 60, Ézsaiás könyvének a 66. fejezetéből, és az is megindító volt, amikor az világ imanapnak a programjában, a liturgiában olvastunk ilyen bizonyságtételeket, akik jeruzsálemi keresztjének. És ugye miután az ember azzal találkozik, hogy fú, hát én Tőzsgyökeres Békéscsabai vagyok, hú, én Tőzsgyökeres Nagytarcsai vagyok, Tőzsgyökeres Péceli vagyok. És akkor ezek arról beszélnek, hogy én Tőzsgyökeres Jeruzsálmi vagyok. Nagyon érdekes élmény ilyen embereknek a bizonyosságtételét hallgatni. Azt mondja, ősi jeruzsálmi családból származom, dédapám a 19. század elején alapította a Szent György Ortodox Egyházat, amely a városfalon kívül élőknek biztosított Isten tiszteleti lehetőséget. A gyülekezet 1948-ig működött, amikor a katasztrófa vagy Nakba következtében 750 ezer palesztin kényszerült elhagyni szülőföldjét. Ugye a nagy katasztrófa, ez a Nakba, ez az, amikor megalakult Izrael állam, mert ez együtt járt azzal, hogy el kellett hagyniuk ezeknek a szerencsétlen embereknek az otthonaikat. A másik bizonyságtétel, csak persze csak idézek belőle, akik voltak az ima alkalmon, azok tudják, hogy miről van szó, de még egy másik idézet, azt mondja, evangélikus keresztjénként Jeruzsálemben születtem és nevelkedtem. Hát én azt sem tudtam, hogy vannak evangélikusok Jeruzsálemben. Mint palesztin nőnek az életem sohasem volt könnyű, örülök, hogy egyházam is hozzájárult a társadalmi változásokhoz az első női lelkész felszentelésével. Látja, hogy mekkora értéke van az evangélikusságnak, nem kell messzire menni, hogy lássuk, hogy ma is ugye sok felekezetnél nem lehetséges az, hogy nő lelkész legyen, vagy akár presbiter, ha már a választásokról is szó van. És mi a nagyon meg szívmelengető az, hogy ezek az emberek, akik leírják a bizonyságtételüket, meg hogy hogyan zavarták ki őket az izraeli fegyveresek annak idején, 48-ban a házaikból, vitték a kulcsot magukkal, hogy hát, hogyha visszatérhetnek. Erre persze nem került sor. Nagyon nagy szeretettel beszélnek a zsidó szomszédaikról. Szó sincs bennük az a gyűlölet, ami sokszor itt magyarokban is megvan. Nagyon sajnálatos a módon. Így ír az egyik. De elevenem bennem él az emlék, hogy a szüleim a veszteségeik feletti fájdalom és szenvedés ellenére mindig hálásak voltak, és kedvesen beszéltek régi zsidó szomszédjaikról. Szüleim tanítottak meg arra, hogyan viseljek el másokat szeretetben, és hogy mindig hálás legyek jótevőim iránt. Hogy nem kell átvenni a politikai gyűlöletet. Szeretetben el lehet hordozni egymást. Böjt van, ugye a böjt azt jelenti, hogy elvonni valamit magunktól, és odaadni az Istennek, például időt. Elvonunk valamit étkezéstől mondjuk az időt, és odaadjuk az Istennek. Vagy odaadjuk az embertársunknak azt az időt, ami felszabadul. Segítségnyújtás tekintetében például. Persze nyilván az ember nem akar böjtölni. És ezért van az, hogy olykor az Isten von el tőlünk valamit. Erről olvastunk Ézsaiás könyvében. Egy rövid szempillantásra elhagytalak. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat. Ugye, amikor egy pillanatra elhagy az Isten, na akkor jövünk rá arra, hogy senki vagyok. Egészen odáig azt hisszük, hogy hát mi megteremtettük magunknak az életfeltételeket, mi fent tudjuk tartani magunkat, mi mindent el tudunk intézni, és amikor az Isten csak egy pillanatra hagy el, na akkor romlik össze minden, és akkor jövünk rá arra, hogy tényleg az Isten éltetett, akkor is, amikor azt hittem, hogy magam csinálok mindent. Tényleg Isten éltet? Böjtben nagyon nagy öröm az, hogy összetartozik a szenvedés és az öröm, nagypéntek és húsvét, a kereszt, a halál és a feltámadás. A csoda, a kenyér csoda, ugye a Tibériás tavánál történik, egyedül János evangélista említi ezen a néven a galileai tengert, vagy a Genezáret tavát. Tiberius császárnak a tiszteletére nevezték el így. Egy sokasság követi Jézust, akik valószínű, mert az időpont is meg van nevezve, valószínű, ugye, hogy a Páska ünnepére igyekeztek, tehát zarándokoton vannak, és nyilván jóval nagyobb számban verődnek össze Jézusnak a hallgatására. És akkor egy probléma merül fel, honnan lesz enni valója ennek a nagy sokasságnak. Az az érdekes, hogy maga Jézus teszi fel a kérdést, hogy most akkor hogyan oldjuk ezt meg? És akkor persze a tanítványok elkezdenek gondolkodni rajta, hogy igen, hát ennek körülbelül ennyi értékű kenyér kellene ennek a sokasságnak. Hát igen, itt van egy kisgyerek, de hát annak 5 kenyere van, és hát ugye egy felnőttnek kell 2-3 kenyér ebből a lapos kenyérből, álpa kenyérből, hogy jól lakjon, hát az semmi. Tehát valahogyan úgy kezdenek el gondolkodni, mint ahogyan mi kezdünk el gondolkodni, beteg lesz valaki, mit csináljunk, baj van anyagilag, mit csináljunk, ezt kell, azt kell. És akkor rohanunk fűhöz, fához, megyünk ide, oda, amoda, nem csendben vagyunk, az biztos, nem figyelünk arra, hogy Jézus mit mond, az biztos, tehát inkább megyünk ugye a magunk feje után, meghallgatjuk ezt az embert, meghallgatjuk azt az embert, elmegyünk ilyen konferenciára, olyan tréningre, és így tovább. Mert mi azonnal a problémára összpontosítunk. Jézus pedig tudja már, hogy mit fog tenni. És ez nagyon biztató, hogy mi is vegyük komolyan azt, hogy amikor szembesülünk egy problémával, Jézus tudja már azt, hogy mit fog tenni. Amikor lehet, hogy mi eljutunk oda, hogy rájövünk, hogy miért, vagy hogyan jött létre egy ilyen probléma, de Jézus már tudja azt, hogy miért. Jézus már tudja azt, hogy mit akar ebből az egészből kihozni. Mert számára ez nem egy probléma, hanem egy lehetőség. Milyen lehetőség számára? Az, hogy szemléltesse, hogy ő az élet kenyere. A nép akarata micsoda? Az, hogy ő király legyen, mert meg kell választani az ilyen királyt, aki meg tudja szaporítani a kenyeret. A demokráciának ez a vele járója, te legyél a királyunk. Mert te jól vezeted a kormányt. Mert te jól vezeted a népet. Mert te ezt csinálod, és mi is ezt szeretnénk. Erre Jézus mit csinál? Visszavonul egymagában a hegyre. Ez nem azt jelenti, hogy meghátrál a feladat elől, hanem pont ellenkezőleg, hogy nem hátrál meg a saját feladata elől. Mert az ő feladata az, hogy meghalljon értünk. Nem az, hogy egy ilyen könnyű utat járjon be, hogy ünnepelt király legyen. Most gondoljuk el azt, hogy mit jelent az, hogyha visszavonul Jézus a mi életünkben. Ugye nekünk is megvan magunk elképzelése, hogy mit kellene csinálni a Jézusnak, de ő, tapasztaltuk már, hogy visszavonul? Mit jelent az, hogy visszavonul az életünkben, és nem akarja azt az utat, amit mi szeretnénk? Egyetlen megoldás van, hogy vonulj vissza te is Jézussal, és akkor nem leszel egyedül. Nem ismerték fel ezek az emberek, hogy Jézus olyan király, akit nem kell megkoronázni. De aztán később, a nagy héten megkoronázták, de ezt gúnyból tették. És amikor meghalt értünk a kereszten, akkor a királyunká lett ott a Golgotán, hogy miénk legyen az igazi öröm. Azt kívánjuk ezen a vasárnapon, az öröm vasárnapján, hogy szaporítsa meg Jézus azt, ami nincsen, amire a leginkább szükségünk van, amit ő akar, hogy meglegyen a mi számunkra. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te vagy az igazi király. Nem egy játék király vagy, akit emberek választottak meg, és játszanak az emberek életével, hatalmat játszanak országoknak a sorsával, játszanak pár évig, vagy pár év, tizedig aztán elporladnak, te nem játék király vagy. Te igazi király vagy. És csak annyit kérünk, hogy légy a mi igazi királyunk is. És segíts, hogy eltávolítsuk szívünkből a játék királyokat, a bálványokat, amik nem érnek semmit. Légy velünk, és szaporítsd meg az örök élet kenyerét a mi szívünkben. Amen.